Úgyhogy ez lelkesítő. És erről fogok most még többet beszélni, mert ez látom érdekelt ideket. Nem, azt hiszem, hogy az ember nagyon hálás így, amikor csak egyszer rendben vannak a dolgok. És én azt gondolom, hogy az életben egy nagyon nagy ajándék, ha ezt nem felejtjük el, ezt a képességünket, hogy hálásnak lenni csak azért, mert a dolgok úgy nagyjából rendben vannak. És a nagyjából ugye azért tettem hozzá, mert mindig találhatunk valamit. Mindig találhatunk valamit, amiben hiba van. Vagy ami nincs úgy, ahogy szeretnénk, ahogy elképzeltük, ahogy elvárjuk, vagy ahogy lehetne, ugye? Minden eredményünk mögött ki lehet még nyitni lehetőségeknek ezer ajtaját. És depressziósnak lehet lenni azért, mert azokon az ajtókon még nem mentünk be. De ha bemész azon az ajtón, amögött az ajtó mögött is kinyílik lehetőségeknek még ezer ajtaja. Tehát én azt hiszem, hogy a boldog életnek nagyon nagy köze van az elégedettséghez. Nem feltétlenül a passzív elégedettséghez, tehát ahhoz, hogy akkor ráérünk arra még, nekem nem is kell se, én itt maradok, nem is megyek sehova, hanem most itt vagyok, nem tudok máshol lenni, tarthatok valami felé, lehetnek céljaim, de most itt vagyok, és élni csak most tudok. Mindig csak most. Mindig csak azzal, amin van, és mindig csak ott, ahol vagyok. És tarthatok valami felé, lehet egy célom, de ha most nem vagyok elégedett, ha most nem vagyok hálás, ha most nem találom meg azt, amiért hálás lehetek, akkor gyakorlatilag nincs semmim. És tudod, mi az őrítő, hogy holnap is most lesz. Nem tudom, hogy érted-e. Élni mindig csak most lehet. Amikor eléred a célodat, amit most feltételként szabsz ahhoz, hogy később majd boldog lehess, akkor amikor azt elérted, akkor tudod, mi lesz? Most. És abban a pillanatban, akkor most ugyanúgy fogsz találni ezer további lehetőséget, és ezer hibát. És az ember eltolhatja az egész életét azzal, hogy mindig csak hálátlan. Hogy mindig csak a hibát nézi, és meg is mondom őszintén, hogy nem is nehéz hibát keresni. Nem tudom, hogy szerintem ez a bukásnak és az átoknak a része, hogy 7-szer könnyebben veszük észre a rosszat, mint a jót. Tehát ha van körülöttem 10 jó esemény és 10 rossz, akkor valószínűleg 3 jót és 7 rosszat látok meg. Nem. Az kétszeres lenne. Igen. Péter, jó, itt van a Péter. Köszönjük a Péter. Hogy van? Tehát akkor, ha látnék 70 jó dolgot, abból csak 10-et látnék. Nem, hogy van? Nem. Mindegy. Igen, tehát hogy...
Vagy is fordítva.
Igen.
Én magamból indulok.
Szóval hálásnak lenni. Hálásnak lenni. Úgyhogy én elvileg készültem. A gyakorlati részét meg majd ti eldöntitek. De csak ezzel a hálával kapcsolatban hadd keressek nektek egy gondolatot a Bibliából. Azt mondja, hogy szeretném, most nem találom meg. Nincs itt a Gyuri az élő Bibliánk, úgyhogy mert felettébb nagy nyereség a kegyesség megelégedettséggel. Hol van ez, nem tudjátok? Megnézed?
Felvenni a keresztet.
Ez egyike azoknak a spéci keresztény szakzsargonoknak, amik
kérdés,
nagyon jó kérdés, és csak hogy milyen jó ezt föltenni, tehát csak hagyj ilyen két része válaszomnak. Az első, hogy néha így főleg ilyen, tehát mit tudom én, keresztény körökben, ahol 1 Timóteus 6:6. Hát nézd már, ott van kinyitva a Biblia. Jó, akkor mindjárt jövünk ide. Tehát csak válaszolok a kérdésedre. Ahol ugye már értenek hozzá, már tudják, hogy mi az a kereszt, és egy egyszerű kis beszélgetésben egy mondatban elhangzik három olyan szó egy mondatban, amiről neked gőzöd nincs, hogy mit jelent. Tudod, és Krisztus vére megtisztított a bűneimtől a keresztnél. Miről beszélsz? Mit mondtál? Normális vagy? És ezt azért teszik, és utána válaszolok a kérdésre konkrétan, mert különben nagyon hosszú lenne a beszélgetés. Tudod, egy teljes definíciót egy szóval helyettesítek, miközben feltételezem, hogy te tudod, hogy mi van a teljes definíció mögött, vagy van, igen. Úgyhogy a kereszt, felvenni a keresztet, gyakorlatilag annak a képe, hogy feladom a saját életemet, feladom a saját akaratomat, és helyette Isten akaratát és az ő életét választom. És erről igazából rengeteget lehet beszélni, és talán kell is, mert az evangélium üzenetének, és talán a sikeres és eredményes életnek így az egyik kulcsa. Ugye egy picit erről is fogok beszélni. A kérdés ilyen emberi mértékkel így hangzik, hogy milyen erőforrásból éljek. Milyen erőforrásból éljek. És a nyilvánvaló választás az, hogy a saját erőmből, a saját erőforrásaimból. Mert én élem az életemet, én tudom, hogy mit kell, én tudom, hogy mit akarok, nekem van pénzem, időm, energiám, lehetőségeim, nekem van diplomám, én tudom, hogy mit tudok, és mit nem. Ha erőforrást kell választani, akkor a magam erejét választom. És ezt hívjuk úgy, hogy én élet, a saját életem. És hadd kérdezelek titeket, csak így őszintén most így egymás között vagyunk, hogy könnyű lemondani a saját erődről, és valami vagy valaki másban bízni? Tehát mondjuk azt, hogy átmegyünk a városon, gyalog, és neked bekötjük a szemedet, és én foglak vezetni. Ez könnyű? Ez nem könnyű, főleg a... Tehát, oké, nem, de hát... Ez aranyos, nem? De értem, viszont gondolj bele, hogy mondjuk ott vagyunk, és egyszer csak tudod, megyünk át, hat zajok vannak, fékcsikorgás, nagyon közel, kiabálás, és minthogyha lögdösnének is. Tehát elképzelhet, hogy elbizonytalanodnál egy ponton, és úgy éreznéd, hogy jobb lenne itt visszavenni az irányítást, és inkább a magam erejében, a magam tudásában, a magam döntéseiben bízni. És ez az emberi természetünk. Érthető, hisz semmi más nem tanultunk. Érthető, hisz a legtöbb eddigi tapasztalatunk azt mondta, hogy nem szabad másban bízni. Kiben bíznék? A legtöbben, akikben bíztam, becsaptak. A legtöbben, akikben bíztak, csalódást okoztak. A legtöbb dolog egy ponton csalódást okoz. És hogy a legjobb választásom, még ha nem is tökéletes, az az, hogy magamban bízom. Igaz? Ez az én életem. Ez az, amikor nem veszem fel a keresztemet, hanem élem vidáman az életemet, ahogy én tudom, akarom és bírom. Ez egy nehéz kérdés. Hogy lehet-e egy nehéz helyzet az életedben a te keresztet? Bizonyos értelemben igen. Habár neked nyugodtan lehet valami nehézség az életedben úgy, hogy közben nem veszed föl a keresztedet. Azaz, benne vagyok a nehézségben, de harcolok ellene, lázadok ellene, küzdök ellene, és semmiféle elfogadás vagy alávetettség nincs ott bennem. Amikor valaki fölveszi a keresztjét, akkor egy békés, egy nyugodt, egy erős helyre kerül. Egy olyan helyre, ahol mindannyian szeretnénk lenni, a hatalom, az erő helyére, és nem a kiszolgáltatottság és a kétségbeesés helyére. Nagyon sokan, akik így ezt pufogtatják, hogy ó, ez az én keresztem, te vagy az én keresztem, itt vagy az életemben. Ők nem biztos, hogy fölvették a keresztet. Oké, a kereszt az micsoda? Hívhatnánk így is, hogy kötél. Vagy villamos szék, vagy gázkamra. A kereszt az egy kivégző eszköz. Tehát ez most csak nekünk, ugye 2000 éves egyház történelme mögöttünk egy vallásos szimbólum, az eredetileg egy kivégző eszköz volt. Egy brutális és szégyenletes kivégző eszköz. Akasztás. így is mondhatnánk, aki nem akasztja a nyakát naponként a hurokba, az nem lehet az én tanítványom, ugye, mert így van, aki nem veszi fel a keresztjét, aki nem tagadja meg önmagát, és veszi fel a keresztjét naponként, nem lehet az én tanítványom, ezt mondta Jézus. Azaz, aki nem hajlandó magát a kivégző osztag elé állítani naponta, az nem lehet az én tanítványom. Ez merész tanítás, nem? Ez szélsőséges. De ez erről szól, kinek az erejéből élek? Kinek az erőforrásaiból élek? Vagy az enyémből, vagy valaki máséból. És ugye itt a valaki más, itt Isten magát ajánlja. Azt mondja, hogy élj az én erőmmel, élj az én vezetésemmel, élj az én szeretetemmel, legyek én a te erőforrásod, de figyelj, ez olyan, mint egy kétpólus, kétállású kapcsoló. Nem tudod a kettőt egyszerre kapcsolni. Vagy ezt kapcsolod, itt innen jön az energia, és onnan nem, vagy onnan jön, és innen nem. Úgyhogy a kereszthordozásnak az első lépése hajlandóság lemondani a saját erőforrásaimról. Amíg nem vagyok hajlandó, addig egyszerűen a kapcsolót mindig ide kapcsolom. És a Biblia azért használja ezt a szélsőséges képet, mert a dolog ennyire szélsőséges. Tehát most oké, nem érem el a kapcsolót, mindegy, de viszem, várja, oké. Csak, igen, hogy itt van a kapcsoló. Most a saját erőmből élek, és én világítok, és most Isten erejével élek, és ő világít rajtam keresztül. Hogy? Az igaz, igen. Neked is oda kell menni a kapcsolóhoz, és de a választás ilyen éles, értitek? Vagy ez, vagy az. Amikor valaki fölveszi a keresztjét, akkor igazából bizonyos szinten, és most nem a keresztény képre gondolok, hanem a fizikaira. Nem, akkor valaki szakít ezzel a világgal. Amikor valaki fölvette a keresztjét, akkor elköszönt a régi barátoktól, akkor már nem érdeklik a számlái. Miért? Mert viszik kivégezni. Tehát ugye, amikor visznek a bitóra, akkor még gondolkozol azon, hogy hát a villanyszámlám basszus, be kéne fizetni. Vagy nem? Nem? Tehát akkor hol vannak a hétköznap gondjai? Hol van a nagy dráma? Ugye üvölt velem a főnök. Nem megyek be, utálok dolgozni, mert üvölt velem a főnök. A főnök üvöltése távoli halk kutyaugatásnak tűnik, amikor visznek kivégezni. Igaz? Tehát ez egy radikális váltás. És ha csak ezt az oldalát nézem, akkor egy borzasztó veszítés. Hát akkor hol ebben az öröm? Vagy hol van itt a jó hír? A jó hír ott van, hogy ebben a borzasztó veszítésben egy hihetetlen nyeresség van a túloldalon. Tehát amikor én felveszem a keresztemet, akkor lecserélem a saját életemet Isten életére. És az erőforrásaim, a saját erőforrásaimról lecserélődnek Isten erőforrásaira. És igazából erről akartam ma beszélni, ez a mai üzenet. Így hangzik, hogy de mégis miből? Ezt írtam ide, de mégis miből? Miből fizessem ki, miből bírjam ki, miből csináljam végig, hogyan éljem ezt a néha nem könnyű életet? Sőt, sokszor nem könnyű életet. Azt gondolom, hogy a legsikeresebb embereknek is közülünk az az élménye, hogy állandóan széllel szembe megy. Hogy állandóan újabb erőfeszítést, újabb teljesítményt vár tőle. Az egyszerű élet. Hogy néha olyan kihívások elé kerülünk, amiket válságnak lehet hívni, halál nyugodtan, válságnak, probléma van. A biztonságom, a megoldásaim, egy bizonyos rendszere megingott, összeomlani látszik, sőt, össze is omlik, és én zuhanok az életem valamelyik területén. A feleségem nem beszél velem 3 napig. A gyerekem a lázadásban él, és azt mondja, hogy elköltözöm itthonról, holott még csak 8 éves. Tudod, az újszülött csecsemődet intenzívre viszik a szülőszobáról. A karriered már réges-régen egy sokkal magasabb ponton kellene, hogy legyen. Eldöntöttem, ugye, hogy 5 év alatt megcsinálom az első 100 milliómat, és még még a 10-nél se tartok, nem hogy a 100-nál. És az elképzeléseim... kihívásokkal találkoznak, vagy akár szélsőséges válságok, és jöhetnek egy betegség, amikor az orvos azt mondja, hogy ez lehet, hogy nem fog meggyógyulni. Ezzel a fájdalommal fogja leélni az életét. Nem tudok róla, hogy ezt tudnánk gyógyítani. És ismerek olyan embert, aki migrénnel, fejgörcsökkel éli az életét, hogy néha egy hete úgy telik el, hogy nem alig tud magáról az eszméletlen fájdalom miatt. És nem lehet mit csinálni ellene. És rendszeresen visszajön. Az élet nehéz. De vegyünk egy közelebbi példát. Egy vállalkozás. Ugye a legtöbbünknek van valami köze az internethez. És ugye azt mondjuk, hogy az internet egy olyan vállalkozási lehetőséget jelent, ahol bármit el lehet érni, csak rajtad múlik. Ugye miért? Mert a legtöbb technikai eszköz elfogadható áron hozzáférhető, illetve a legtöbb módszer és üzleti fogás, amit alkalmazni lehet, alkalmazható egy átlagember számára is. Tehát nem a multinacionális nagy cégek dollármilliós költségvetésére szabott piacokon kell értékesítened, hanem egy olyan piacon, ahol igazából te tudsz egy hasonló felületet létrehozni, mint a multi. Jó, nyilván arányait kell nézni, de hogyha egy szűke piacra koncentrálsz, nem mindent akarsz egyszer, akkor igenis tudsz versenyezni akár a legnagyobbakkal. Egy olyan piacon vagy, ahol kicsit, ha kemény vagyok, akkor azt mondom, hogy csak rajtad múlik. Na de várjál, ez a gyenge pontja a dolognak. Hogy rajtad múlik. Ez húzós. Mert ha csak rajtam múlik, az azt jelenti, hogy csak nekem kell egy csúcs teljesítményt nyújtanom. De egy csúcs teljesítményt kell nyújtanom. Minden szinten. De meg tudom tenni. De miből tegyem meg? Hogyan bírjam ki azt, amíg megtanulom a folyamatot? Egy orvos, hogyha meg akarja csinálni az első vakbélműtétjét, hány évet tanul előtte? Hát azt az egyetemen, ugye? És aztán hányat tanul még egy klinikán, mielőtt ő veszi a kezébe a szikét, úgy egyedül? 8-10 évet, 8-10, hogy a fenébe bírom ki azt a 8-10 évet? 8-10 évig én csak befektetek abba, hogy én meg fogom csinálni az első műtétemet. Én pénzt adok, időt adok, energiát adok, fáradtságot adok, kivágnak a vizsgáról, lehülyéz a főorvos. És hogyan miből viseljem el? Tartással és méltósággal, vagy egy vállalkozóként. Ugye, amikor elindítasz egy vállalkozást, az elején csak pénzt teszel bele. 100 000-et, 500 000-et, 1 000 000-t, 2 000 000-t, 3 000 000-t, fél évet csinálod, 1 évet csinálod, másfél évet csinálod, és még csak elfogyott a pénzed, még csak felemésztette az idődet, még csak felemésztette az energiádat, és nem hozott vissza szinte semmit, vagy csak nagyon keveset. Hogy bírod ki? Miközben pont ezen a ponton kéne csúcs teljesítményt nyújtanod, mert ez az a pont, ahol még jobbnak kell lenned mindenkinél. Főleg, ha konkurenciával harcolsz, de ha nem is harcolsz konkurenciával, egyszerűen rá kell jönnöd, hogy mi az, amitől az üzleted igazán működni fog. Hogyan fogod kibírni? Miből fogod kibírni? Úgy, hogy eközben ne válj önmagad ellenségévé. Ismeritek azt a jelenséget, amikor valaki a nyomás alatt frusztráltá válik, negatívvá. És mindig a kisgyerek homokvárat épít. És felépítette már majdnem az egész várat, de van egy bástya, amit a végén szeretett volna, amit úgy elképzelt, hogy az olyan magasabb lesz, és az mindig leomlik. Akár hányszor fölépíti, mindig leomlik, mert kicsit túl száraz már a homok a végére. És aztán olyan ideges lesz tőle, hogy szétrugdossa az egész homokvárat. Frusztráció. Amikor valamilyen elvárásom, valamilyen elképzelésem nem teljesül, és ezért negatívvá, csalódottá válok a dologgal kapcsolatban, és ellenséges. És beindul egy ilyen önpusztító magatartás. Mint vezetőként sokszor előfordul. Ott van az én kis csapatom, és imádom őket. Ők lesznek azok, akikkel ezt a nagy eredményt elérjük. Ők lesznek azok, akikkel meggazdagszunk, és akkor az a kis csapat elkezd rakoncátlankodni. Nem csinálják, amit mondok nekik. és azokat a szuper nagy eredményeket, amiket azzal a csapattal el akartunk érni, valahogy nem érjük el. És én a szerető, gondoskodó, törődő vezető egy ponton frusztráltá válok. És elkezdek erőszakoskodni, elkezdek manipulálni, elkezdem elküldözgetni a kis csapatomat a nénikéjébe. És a kis csapatom egy ponton elkezd integetni nekem, és azt mondja, hogy ég veled. Hogy tudsz a csalódás közepette bátorító, pozitív, és továbbra is szerető maradni? És persze azt mondhatod erre, hogy hát könnyen, mert én ezt mindig így csinálom. Vagy azt mondhatod esetleg, hogy hát soha én ezt nem bírom megcsinálni. És hadd mondjam, hogy mind a két esetben tévedsz. Hogyha azt mondod, hogy könnyen, mert te ezt mindig így csinálod, és neked ez természetesen megy, akkor hadd mondjam azt, hogy az emberi erő, az emberi teljesítmény korlátos. Minden emberi erő csak idő, vagy a nyomás nagyságának a mértékétől függ, hogy mikor lesz kevés, hogy mikor val csődöt, mond csődöt. Tehát ezt sokszor használtuk, ezt a példát, hogy nem kell nagy erőt kifejteni, csak elég sokáig ahhoz, hogy elfogjon az erőd. Ugye tartani a kezedet csak vízszintesen, ezt játsszuk, ugye? Nem nehéz, de 5 perc után begörcsöl a vállad, 10 perc után remegsz már, és 15 perc után leengeded a kezedet. Nem bírod fél óráig tartani, egy óráig, de egy napig egész biztos, hogy nem. Ugye? Vagy elég nagy erő rövid ideig. Ugye? Tehát amikor én türelmes vagyok a munkatársaimmal, kivéve akkor, amikor hoznak egy rossz döntést, amin 1 milliót veszítek 5 perc alatt. És az ő hibája miatt. Akkor nincs türelem. Akkor leüvöltöm a haját. És én is megteszem. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy most a szuperember beszél hozzátok. A kérdésem az ez, hogy hogyan? Hogyan válik a láncszem leggyengébb pontja én a legerősebb pontjává? És a kérdés elhangzott a mai reggel elején. Mit jelent felvenni a keresztemet? Ez a válasz. A leggyengébb láncszemet engem le kell cserélni a legerősebb láncszemre. Az én életemet le kell cserélni Isten életére. És ő nem hibázik. Vagy ha hibázik, betakarja a hibát. És erről hadd beszéljek egy picit többet, de csak még a szükségességét ennek hadd fejtsem ki egy picit jobban. Én régebben használtam a sikernek egy nagyon egyszerű képletét, ami és most egy picit, tényleg egy kicsit ez ilyen üzleti tanács, tényleg üzleti tanács. Mi kell ahhoz, hogy a vállalkozásod jól működjön? Sok minden kell hozzá, de te biztosan. Tehát, hogy és ez most megint bibliai, és általában gazdasági alapelv is, Isten úgy döntött, hogy a dolgokat rajtad keresztül csinálja meg. Tehát téged nem hagy ki a képből. Neked mindig van részed a dolgokban. Néha nagyon pici. Tehát ha Isten végig akar csinálni rajtad keresztül valami hatalmasat, neked akkor is van benne részed. Jó, tehát ez most ilyen, ha hiperszellemien akarod nézni, azaz, ha Isten akarja, meg lesz. Ha Isten nem akarja, nem lesz meg. És erre szokták mondani, persze, de hogyha nem mész be dolgozni, akkor kirúgnak, ugye? Tehát a pénzzel nem lesz gond, ha Isten majd gondoskodik. Hát igen, de közben azt is akarja, hogy te dolgozzál, és miközben dolgozol, ő majd gondoskodik rólad. Ha nem mész be dolgozni, kirúgnak, és akkor Isten kell, majd másképp gondoskodik, ha újra elmész dolgozni. Az üzenet amúgy meg az, hogy aki nem akar dolgozni, az meg ne is egyék. Tehát van egy rend, amiben neked be kell állnod a helyedre, és itt történetesen a rend úgy néz ki, hogy többnyire mindenben, ami történik az életedben, neked is van részed. Néha nagyon pici. Néha olyan pici az a rész, hogy nem is alig lehet érteni, hogy csak ennyi, ez az én részem, és a többit te csinálod. Igen, többnyire így meglepő, de mindig van egy kis részed. Úgyhogy a vállalkozásodban egy dolog biztos, hogy kulcstényező, mégpedig te. És az, hogy te mit csinálsz, ennek van jelentősége. És én azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy alapszinten sikeres lehess, három dolognak kell teljesülnie. Neked a megfelelő dolgot kell csinálnod. És ehhez tudásra van szükséged. Tudnod kell, hogy mik a megfelelő dolgok. El sem hiszitek, hogy hányszor csinálod a nem megfelelő dolgot. Csinálsz valamit, amit ha hiába csinálsz kitartóan is jól, nem vezet a megfelelő eredményre, mert nem azt csinálod, amit kellene. A második, hogy a megfelelő dolgot elégszer kell csinálnod. És itt jön a hosszú távú kitartás feladata. És a kérdés az ez ugye, hogy mit jelent elégszer csinálni. És erre az én kérdésem pedig az, hogy nem ez a kérdés, hogy meddig kell csinálni, hanem az a kérdés, hogy biztos, hogy ezt kell-e csinálnod. Oké? Tehát, hogy ha Isten akaratában vagy, azaz azt csinálod, amit leginkább érdemes, akkor nem az a kérdés, hogy meddig. Akkor ez a kérdés, hogy meddig, az nagyon leegyszerűsödik. Addig, amíg kell. Igaz? Addig, amíg szükséges. Addig, amíg Isten azt nem mondja, hogy elég. Vagy el nem érted a célodat, ugye? Hogyha egy konkrét meghatározható célról van szó. A baj itt akkor jön elő, amikor úgy érzem, hogy nem ezt kell csinálnom. Amikor nem vagyok benne biztos, hogy ezt kell csinálnom, és már egy éve csinálom eredmény nélkül, már két éve csinálom eredmény nélkül, már három éve csinálom eredmény nélkül, már öt éve csinálom eredmény nélkül. Ha biztos lennél benne, hogy ezt kell csinálnod, akkor csinálom a hatodik évben is, a hetedikben is. Ha ez az én helyem, ha ez az én dolgom, ugye? De amikor az eredmények elmaradnak, akkor az a kérdés jön elő, hogy vajon ezt kell-e csinálnom? És a kitartásom, amely nélkülözhetetlen az eredményhez, meginog csak azért, mert nem vagyok benne biztos, hogy jó helyen vagyok. És a harmadik pedig, hogy nem csak a megfelelő dolgokat kell elégszer csinálnom, hanem jól is kell csinálnom őket. Ha megfelelő dolgokat csinálod rosszul, sokat, ugyanúgy nem hoz eredményt. Ezt észrevettétek? És igazából még több tényezője is van ennek, de csak maradjunk ennél a háromnál. A megfelelő dolgokat elégszer és jól. Hogyan? És a háromnak egyszerre kell teljesülnie ahhoz, hogy értékes játékidőt tölts. Ugye? Tehát, hogyha a rossz dolgokat csinálod elégszer és jól, akkor nem ketyeg az óra. Ha a megfelelő dolgokat csinálod jól, de túl kevésszer, nem ketyeg az óra. Hogyha a megfelelő dolgokat csinálod elégszer, de rosszul, nem ketyeg az óra. Ugye, ezen gondolkoztam, hogy lehet ezt. Nektek van erre válaszotok? Ez érdekes téma, beszéljünk erről? Hoz az élet ilyen helyzeteket? Ugye? Mindegy, hogy hol vagy, ez az élményed. Úgyhogy erre a kérdésre két szinten lehet válaszolni. Az egyik szinten csak azt nézzük, hogy hogyan tudsz kitartani mondjuk a vállalkozásod mellett, addig, amíg sikeres nem lesz a vállalkozásod. Ez az alacsonyabb szint. Ez az egyszerű pragmatika. Ezt egy menedzserképző tanfolyamon is elmondhatnám. Tehát elmegyünk, meghirdetjük 50 000 forint egy délután, és utána elmondom, hogy hogyan lehet kitartani a vállalkozásod mellett. És ez jó, ez a szint is biblikus. Tehát Isten ad tanácsot ezen a szinten. De ez az alacsonyabb szint. Mert ezen a szinten nem nézünk máshova, csak vízszintesen. Ezen a szinten az én erőforrásom még mindig az igazi céljaim is, és az erőforrásom is vízszintesen van. A vállalkozásom a célom, és a vállalkozásom az erőforrásom. Azt mondom, hogy ha a vállalkozásom sikeres lesz, ami egyben a célom, hozzon egy bizonyos mennyiségű pénzt, felszabadítson egy bizonyos mennyiségű időt, amit szabadon elkölthetek, a családommal tölthessem, és hozzon nekem egy bizonyos fajta elismerést, egy sikert, amit adott esetben vágytam, vagy ugye a vállalkozásomtól. Vagy járulékos célokat is, ugye támogatni akartam mondjuk, ugye, ha nagyon szellemi akarok lenni a gyülekezetet, ugye, és akkor a vállalkozásomat, amikor felépítem, és sikeres lesz, akkor támogatni tudom azokat a célokat, amiket én helyesnek tartok. Jó, de ezen a szinten az én célom vízszintesen van, azaz a vállalkozásom a célom, és az erőforrásom is a vállalkozásom, ami azt jelenti, hogy ha a vállalkozásom jól megy, hoz átmeneti eredményeket, sikereket, akkor én táplálva vagyok. És azt mondom, hogy yes! A siker élmény újabb erőt ad, segít kitartani, segít tovább csinálni. A visszajelzések az ügyfeleimtől, a konkrét számok, az eredmények bátorítanak engem arra, hogy tovább csináljam. És ezen a szinten is beszélhetünk, és lehet, hogy fogunk is. De ezen a szinten van egy 22-es csapdája, amiből nincs kiút. Az egyik 22-es csapdája az az, hogy amikor rosszul megy a vállalkozás, és a legnagyobb teljesítményt várná tőled, akkor vagy a leginkább frusztrált is. Hisz a forrásod a vállalkozásod volt. És a vállalkozás azt mondja, hogy ez nem megy. Ez rossz. Ez. Te egy kudarc vagy. Te ezt nem csinálod jól. Hát nézd meg, nem működök. Nem csinálod jól. Nem is fogod tudni jól csinálni. Ez, hogy föl kéne ezt már adnod. Ezt mondja a vállalkozásod akkor, amikor nem hozza a várt eredményt, igaz? Ezt ismertek, ezt az élményt? Én ismerem. És nehézzé válik. És most hiába adok nagyon jó természeti tanácsokat, hogy mit csinálj ilyenkor, meg hogy ez normális, és csak tarts ki, ne hagyd abba. Egyébként ez a kitartásnak, a türelemnek, és a kulcsa, ne hagyd abba. Én nem vagyok egy kitartó ember, de sose hagyom abba. Ennyi. Ha tudod, hogy ezt kell csinálni, akkor csak egyszer ne hagyd abba. De én nem bírom tovább, se én nem vagyok kitartó. Nem baj. Legyél nyugodtan türelmetlen, és nem kitartó, csak ne hagyd abba. Csináld tovább. Ilyen egyszerű. De abba akarom hagyni. Rendben. Csak mindig mondj nemet erre, és csináld tovább. Ezt hívják kitartásnak. Ennyi az egész. Sokan azt hiszik, hogy a kitartás az az, amikor csinálom sokáig úgy, hogy nem fáj közben. De ez nem igaz. A nem kitartó ember mindössze nem szereti azt a fájdalmat, amit jelent tovább csinálni annak ellenére, hogy minden más hang a fejében azt mondja, hogy ne csinál tovább. Csak egyszerűen csinál tovább. Ezt úgy is hívják, hogy hosszú tűrés. Hosszan tűrni. Sokáig megmaradni egy kellemetlen helyzetben. Ez egy erény. Egy vállalkozói erény is. És egy bibliai erény is. De a lényeg az, hogy a másik 22-es csapdája ebben a helyzetben az van, hogy sosem élhetsz. Mindig rabszolgája vagy annak, amit csinálsz. Amikor sikeres vagy, akkor is, amikor jól megy az üzleted, akkor is az üzletedet szolgálod, és amikor rosszul megy, akkor is az üzletedet szolgálod. Az üzleted válik az Istenedé, a parancsolóddá, a végső boldogítóvá, a végső vezérelvé. Rabszolgaként éli az ember így az életét. Sosem szabad. Mert az üzlet sohasem lesz kész. A vállalkozásod sohasem nyugszik. Minden eredménye mindig mond neked valamit rólad, ami vagy felmagasztal, vagy letipor. És mindig azt mondja, hogy adj még, fektess be többet, adj többet az energiádból, hisz én vagyok a végső cél. A vállalkozás, és nézd meg, hogy mit tehetnél még értem. És így éled az életedet. Nincs életed, ha komolyan veszed. Ez a helyzet. Úgyhogy én inkább a másik szintjéről beszélnék a válasznak. És ez a másik szintje az, hogy nem az üzleted szintjén, nem vízszintesen éled az életedet, hanem egy magasabb szinten. És ha az erőforrások szintjéről akarok beszélni, akkor azt mondom, hogy nem hagyod, hogy az üzlet legyen az erőforrásod, a teljesítményed, az, amit nap mint nap látsz, hanem Istent választod erőforrásodként. És ez független attól, hogy az üzleted milyen eredményt hoz. Ha Isten azt mondja, hogy szeretlek, és értékes vagy, és nagyszerű vagy, azért, mert jól csinálom a vállalkozásomat? És ő azt válaszolja, nem, ennek semmi köze ahhoz, hogy mit és hogyan csinálsz. Azért vagy nagyszerű, mert annak teremtettelek, azért szeretlek, mert én egyszerűen szeretlek téged, és ez feltétel nélküli, te vagy az én gyermekem, szeretlek, mint a apa a fiát, anya a fiát, mint ahogy férj a feleségét, szeretlek azért, aki és ami vagy. És van egy célja és értelme az életednek, amely független attól, hogy a vállalkozásod hogy megy. És ez a cél és értelem annyival magasabb, annyival jelentősebb, hogy a vállalkozásod sikere és kudarca nem tehet hozzá és nem vehet el tőle. Feltétel nélkül jelentős az életed. Mondok egy példát. Mondjuk azt, hogy... Te egy hazafi vagy. Magyarország sokat jelent neked. És most nem tudom, hogy ez így van-e vagy nincs, de tegyük fel. És a magyar kormány megbíz téged, egy titkos ügynök vagy. És egy olyan megbízatást kapsz, amin tényleg a nemzet sorsa múlik. És Amerikában vagy mondjuk, vagy nem tudom... Kínában, vagy egy titkos bevetésem, és gyakorlatilag egy nukleáris, nem tudom, háborút fogsz elhárítani. Tehát komolyan, tehát a családod élete múlik rajtad, a fél emberiség élete. Ott teszed, és a te bevetésed során gyakorlatilag vállalkozóként vagy ott Kínában. És komolyan, rendesen csinálnod kell a vállalkozásodat, 10 évig ahhoz, hogy ezt a projektet végig tud csinálni. Kínában. De az igazi célod az az, hogy a küldetésedet véghez vitt, amelyel ténylegesen megmented a világot. Ez nem tudom, hogy ez jó példa vagy sem, de ha eközben mondjuk azt, hogy veszítesz a vállalkozásodban pénzt, akkor az egy ilyen letaglózó dolog? Nem, hisz ez csak a játék része a dolognak. Az igazi célom, tehát én jóval több vagyok annál, mint hogy én itt vállalkozom. Én épp a világot mentem meg. Én egy sokkal magasabb célért dolgozom, és vagyok itt. És az, hogy mit teszek és hogyan, azt nem az határozza meg, hogy a vállalkozásomban profitom van, vagy veszteségem, hanem ezek a magasabb elvek. Hogy én hogyan, mennyire vagyok fegyelmezett, ugye? Mit kotyogok ki, és mit nem, kivel üvöltözök, és kivel nem, mennyire vagyok feltűnő, és mennyire nem, azt nem az határozza meg, hogy most mennyi pénzem van, vagy nincs, hanem a magasabb céljaim. Ezt értitek? És a helyzet az, hogy mi ilyen magasabb célokkal élünk ezen a földön. Ismeritek ezt, hogy a keresztény ugye Isten nevében teszi a dolgokat itt a földön. Ami azt jelenti, mint amit a nagykövet csinál, és egyébként ez egy bibliai definíció, hogy mi követek, nagykövetek vagyunk itt a földön. Istent képviseljük az emberek és az angyalok előtt. Isten nevében csinálni valamit, az azt jelenti, hogy az ő helyében, az ő jellemét képviselve, az ő személyes jelenlétével, ami így van. És ez azt jelenti, hogy amikor én veszítek 1 milliót a munkatársam hibája miatt, akkor az a reakció, amit akkor produkálok, az nem csak arról szól, hogy nekem mit jelent az, hogy 1 milliót a te hülye döntésed miatt elveszítek. Hogy lehetsz ilyen barom? Ha hülye vagy! Ez nem lesz rajta a felvételen később. Ugye, de valami ilyesmi, és tényleg hülyeséget csinált, és lehet, hogy hiba volt, de én nem így gondolkozom. Az, hogy én hogy beszélek vele, az nem azon múlik, hogy ő milyen hibát követel, hanem hogy ő kicsoda. És ő Isten gyermeke. Ő Isten szentje. Ő önmagában attól függetlenül, hogy milyen hibát követel, egy rettentő értékes és tiszteletre méltó ember, aki most elkövetett egy olyan hibát, ami nekem 1 millió forintomba került. De ha ő még mindig egy eljövendő uralkodó, egy király, akkor én attól függetlenül, hogy 1 milliót buktam, úgy beszélek vele, mint ahogy illik. Igaz? Ha én értékekkel élek, ha egy magasabb cél szerint gondolkozom, ha tudom, hogy ki vagyok én és kicsoda ő, És akkor azt mondom, hogy ezt jól elszúrtuk. Gyereljünk le, beszéljük meg, hogy mi történt itt. És lehet, hogy lesznek következményei. Lehet, hogy ez a tizedik ilyen hiba, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy figyelj, Gergő, a helyzet az az, hogy a cégem nem engedheti meg magának, hogy egy ilyen még egyszer megtörténjen, úgyhogy lehet, hogy el kell, hogy váljunk egymástól üzletileg, de semmi személyes nincs ebben. Kipróbáltuk, ez a pozíció, vagy ez a feladat egyszerűen jelenleg ebben a helyzetben nem való neked, és ha gondolod, próbáljunk ki valami más, de ezen a ponton nem tudunk tovább. Tehát lehet, hogy van egy, lehet, hogy ki kell őt úgymond rúgnom, el kell bocsájtanom, nem tudunk többet. Tehát lehet, hogy ilyen szélsőséges üzleti döntést kell hoznom, de ettől az, ahogy én őt emberként kezelem, nem változhat meg. Miért? Miért? Mert én Isten nagykövete vagyok. És mert ő nem üvöltené le a haját emiatt. Valami másért lehet, hogy leüvölteni a haját. Mondjuk, ha farizeus lenne, akkor lehet, hogy megtenné. De oké. Okay. Értitek? Tehát egy más szinten élem az életemet. De ez nem működik addig, amíg ez csak arról szól, hogy ez az én módszerem arra, hogy sikeressé tegyem az üzletemet. Ezt értitek? Ez egy teljes váltás kell, hogy legyen. Ha ez csak egy módszer, a pragmatizmusomnak egy újabb eszköze arra, hogy elérjem, amit én akarok a saját rendszeremben, a saját életemben, akkor a dolog nem fog működni. Ez igazából csak akkor működik, ha felveszem a keresztemet. Ha felveszem a keresztemet. Aki fölveszi a keresztjét, az szakított ezzel az élettel. Az elköszönt az üzletétől, az 1 milliójától, a 10 milliójától, az elköszönt a számláitól, elköszönt a családjától, elköszönt a régi barátoktól. Annak az embernek vége ezen a földön. Semmi sem köti ide, semmi sem fenyegeti, semmi sem manipulálja, semmi sem csábítja, semmi sem köti bilincsbe. Fiúk, én meghalok. Ennyi. És ugye a kép itt az, hogy ebben a halálban én megkapom Isten életét. Úgyhogy az összes függés, az összes kiszolgáltatottság helyett egyetlen egy függés és egyetlen egy kiszolgáltatottsággal élek. És ez az Isten felé való függés és kiszolgáltatottság. És innentől azt mondom, hogy az én célom nem az üzletem, hanem Isten. Innentől az én erőforrásom és motivációm nem a számok, nem az üzleti eredmények, hanem Isten akarata. Innentől az én képességeim nem az én képességeim, a munkatársaim képességei, a pénzem képességei, hanem Isten képességei. Egy természet feletti életet élek Istennel a hátam mögött. Na jó, de mi a jó ebben? Hogy értem, akkor rabszolga vagy, nem? Akkor Isten szolgája vagy ezen a földön. Lehet, hogy zsia. És itt jön a lényeg. Jó csere volt ez? Tényleg ezt? Lecseréltem az uralkodót. A Sanyi királyt lelöktem a trónról, és föltettem Jézus Krisztust a trónra. Itt ez a kérdés. Jó csere volt ez? Ez a kérdés. Hát, igen. Nem. Ez egy jó kérdés. Oké, hogyan zajlik le ez a csere? Így hangzik a kérdés. És nem inkább így hangzik a kérdés. Kicsoda ez a király? Jézus Krisztus, ha ül az én trónomon, akkor ez egy jó csere volt? És ez egyetlen egy dolgon múlik. Egyetlen egy kicsoda Jézus Krisztus? De nem úgy, hogy kicsoda. Hát ő a názáreti, ugye tudjuk, ő Isten, és nem erre gondolok. Jelleme, jellemileg kicsoda ő. Ha ő itt ülne mellettem, és én elkövetném életem legnagyobb hibáját, úgy értem, szégyent hoznék a nevére, és az ő nagyköveteként nyitnék egy kuplerájt a 8. kerületben, és kírnám rá, hogy tudod, hogy... hogy Jézus bordély, mennyi örömöt, király Gergő, beveszlek. Gergő, beveszlek az üzletbe. Kösz, te leszel a marketingesem. Oké, de én, de nem egy farizeus vagyok, hanem tényleg, én megtértem, csak nagyon, tehát kicsit kisiklott a járgány. Mit csinálna Jézus, amikor én ezt megcsinálnám?
Elbeszélgetni.
Mit csinálna?
Nevelne.
Mit csinálna?
Nevelne.
Nevelne.
Szeretne és nevelne.
Nevelne. Szeretne és nevelne. Bánna velem, mert szeret. Tehát nem hagyná, hogy szégyenben éljek, nem hagyná, hogy becsapottságban éljek, de ugyanúgy szeretne. Az elkötelezettsége felém meg nem változna. Ugye, mert mi történik? Amikor valaki megtér, és ez egy vallásosnak tűnő fogalom, de ez valójában csak annyit jelent, hogy elfogadja Jézus Krisztust, mint Istent és a megváltóját. Tehát ez arról szól, hogy min múlik, hogy az utolsó ítéletkor gáz lesz, vagy nem lesz gáz. Az egyetlen egy dolgon múlik, hogy az adott ember az élete során elfogadta-e valaha az evangéliumot. Azaz elfogadta-e Jézus Krisztust, mint a személyes megváltóját. De az evangéliumot János 3.16 foglalja össze a legegyszerűbben. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, örök élete legyen. El ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az evangélium. Isten adta a fiát, aki meghalt az emberiség bűnéért, hogy aki hisz ő benne, azaz ő megoldotta a problémát, én hiszek ebben, elfogadom. Igen, ez az igazság, ennyit jelent a hit, elfogadni valóságként, ma rám érvényesként, annak örök élete legyen. Mi az örök élet feltétele? Halljam. Hogy higgyen Jézus Krisztusban. Ha én hittem Jézus Krisztusban, mint a megváltomban, akkor kell félnem az utolsó ítélettől? Hát ha Jézus, hát ha Isten szava hihető, ugye? És itt a kék, ki az, kicsoda ő? Mi az ő jelleme? Szava hihető? Vagy ő viccelődik? Egyszer azt mondja, hogy igen, aztán nem. Aláírja a szerződést, aztán másnap széttépi. Miközben a szerződésben benne volt, hogy örökérvényű és visszavonhatatlan. Megteheti ezt Isten? Hát csak akkor, ha ő maga is hazug. Ugye? Mert amikor ő aláír egy szerződést, amire azt írja, hogy ez visszavonhatatlan, és ez az örök élet ígérete, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, és nincs apróbetűs rész, nincs egy, és még közben jó életet is él, az nincs benne. Én hittem Jézus Krisztusban, és aztán megnyitom a mennyei örömök bordéit, és nem veszítem el az örök életemet. Ugyanúgy Jézus Krisztus fia maradok, aki nevelni fog engem. Azt fogja mondani, hé, Sanyikám, eljöttem a kis új vállalkozásodba, itt vagyunk ma este, megjegyzem Jézust, így ismerték. Ugye? A farizeusok meg voltak botránkozva, mert prostituáltakkal, részegesekkel és vámszedőkkel, a kor mafiózóival látták állandóan. Ha Jézus most itt lenne a földön, akkor Harlemben nyomná. És nem... És mi meg lennénk botránkozva, hogy ki az a hippi, aki ott mondanánk mi, ugye? Aki ilyen megbotránkoztató dolgokat művel, és állandóan ezekkel az aljanépekkel van együtt. Ugye? Tehát ő eljönne a kis bordélyomba, és leülne, beszélgetne a lányokkal is, gondolom, és megkérdezni, hogy Sanyikám, mit csinálsz? Hát vállalkozom, azt látom. Na de, hé, kiesett egy biztosíték, vagy mi van? Vagy értem, te tudod, hogy mit csinálsz, nem? Hát, és én azt gondoltam, hogy nem probléma. Hát figyelj, oké. Akkor elmondom 1454-szer is, mert annyiszor elmondta. És nevelne engem. És persze, ha nem hallgatnék rá, akkor azt mondaná, hogy hé, holnap is visszajövök, elmondom még egyszer, de ez komoly dolog. És aztán elmondaná harmadszor is, és azt, ha nem hallgat, azt mondja, nem, engem ez nem érdekel, akkor azt mondaná, hogy jó, akkor egy picit hátralépek, és hagyom, hogy a konkurencia is észrevegye, hogy mit csinálsz. És hagyná, hogy az élet nehézségei megtanítsák, hogy mit jelent, hogy én kiléptem Isten betakarása alól. Hogy én Isten ellen megyek, mert valójában azt csinálom. És a körülmények tanítanának. És rájönnék, hogy azt a világ nem olyan jó dolog nemet mondani Istennek. És ez így van, tényleg nem jó dolog. De ez egy egzisztenciális dolog, és nem egy uralmi dolog. Isten nélkül még a szívem se dobbanna még egyet. Akkor miért akarok egy olyan életet élni, ahol bizonyos részein tagadom Isten hatalmát? De a lényeg az az, hogy Isten minden akarata, minden parancsa, minden szándéka mögött szeretet lenne. Szeretet, amely tisztelettel van teli, és ezért ez egy jó csere. Mert Isten minden döntése a legjobb javadat akarja, azt, ami a legjobb neked, tisztelettel, ami azt jelenti, hogy a szabad akaratodat, amelyet ő teremtett, sosem sértené meg. Tehát amikor Isten azt mondja mondjuk nekem, Sanyikám, szeretném, hogyha misszionárius lennél Szibériában. Ami nekem most egy elég nagy kihívás lenne, mert eszem ágában sincs se Szibériába menni, se unblock, úgymond főállású misszionáriusnak lenni. Úgy érzem, nem ez az én dolgom. De Isten azt mondaná, hogy Sanyikám, műsorváltás van, Szibéria, ez az új projekt. Akkor ez azt jelenti, hogy holnap csomagolnom kéne a kis családommal is menni Szibériába? Mert ez Isten akarata? Nem. Hanem Isten végtelenül szeret engem és a családomat, és végtelen tisztelettel és szerítséggel bánik velem. Úgyhogy a dolog úgy nézne ki, hogy elkezdene szép lassan beszélni nekem arról a hatalmas dologról, amit ő meg akarna csinálni rajtam keresztül. És fokról fokra tanítaná engem róla, hogy mit jelent segíteni embereknek, hogy milyen nagy szükség lehet valahol, hogy milyen hatalmas kiváltság az ő nevében tenni valamit, és hogy milyen sok helyre el lehetne menni. És ott van Afrika, ott vannak a Hawaii-szigetek, ott van a Karib-tenger, ott van Szibér, és tanítana engem. És szép lassan beköltözne a szívembe egy vágy, egy látás. Lenne egy valahogy újra meg újra a Szibéria jön elő nekem. És látom a gyönyörű tájat, az embereket ott. Megnéztem egy videót róla. Aztán egyszer ellátogattam oda egy konferenciára, és hihetetlen milyen emberek voltak ott. És életem egyik legjobb napjait töltöttem ott. És aztán eltelne egy év, két év, és valahogy nem szakadna tőlem ez a vágy, hogy a fenébe esetleg oda kéne menni. És 3 év után, amikor ez már megérett, és így hangoznak az imáim, hogy Uram, vigyél el engem Szibériába. Kérlek, hadd menjek el oda. És Isten azt mondja, még ne, még várj. Jó, mennyit várjak? És aztán 5 év után elmegyek Szibériába. Ezt értitek? Hogy Isten nem kicsavarja a kezedet, és belevisz téged valamibe, ami nem jó neked, vagy nem akarod. Hanem mert van egy tökéletes terve az életedre, amit te ki se gondolhatnál, és valószínűleg nincs benne Szibéria. Tehát ezt most csak mondtam valamit, ami nekem elég nehéz lenne. Lehet, hogy az a terve veled, hogy csak mondok, add föl a vállalkozásodat, ahogyan eddig képzelted, kezdj el valami újat, és érj el vele világsikert. De ez egy 10 éves projekt. És az abbahagyás 5 év múlva lesz. Érted? Szelíden, szeretettel, ahol ő végtelenül tiszteli a te szabad akaratodat, azt, aki és ami te vagy. És itt jön el a legjobb része a váltásnak, ugye azt mondtam, hogy amikor a vállalkozásodat szolgálod, sose vagy szabad. Sose vagy szabad. Mert a vállalkozásod nem törődik veled. Ő azt mondja, hogy én vagyok a cél, a vállalkozás sikere. Több pénz, több eredmény, minden lehetőség ajtón be kell menni. Szolgálj, szolgálj, adj még. Ezt semmi más nem mond. Láttátok a Corporation című filmet, vagy könyvet olvastátok? Ugye a vállalat egy olyan, mint egy cápa. Az a léte, hogy nőjön. Semmi más nem érdekli. Nagyobb profit, kevesebb költségen, egyszerűen nőni. És nem érdekli se a vezérigazgató, se az alkalmazott. Mi emberek csak eszközök vagyunk. Hogy értem? Isten nem. Isten azt mondja, hogy te a fiam vagy. Szabad. Még nekem is mondhatsz nemet. Végtelenül tisztellek, és végtelenül szeretlek, és a legjobb javadat akarom, de úgy, hogy akár nemet mondhatsz nekem, és én türelmesen tanítlak. és vezetlek, és azt akarom, hogy szabad légy. Amikor tökéletesen engedelmeskedsz nekem, akkor tökéletesen szabad vagy. Rendben. Csak hogy a képet értsd. Isten a vállalkozás tulajdonosa, most ebben az esetben te vagy Isten. És azt akarod, hogy a fiad örökölje a vállalkozásodat. És ez az ember sorsa. Az ember örökli Isten országát. Mi leszünk az ő királyai. Hogy akarnád, hogy örököljön a fiad? Állandó csicskaként, aki soha semmit nem mer, csak apa, akkor most ezt a számlát aláírhatom? Hát igen, a 4.542. számlát is aláírhatod, mint ahogy eddig minden számlát aláírhattál. Jó, köszönöm, akkor és a dátumot is beírjam? Igen, fiam, a 4.542. számlára is beírhatod a dátumot. És a teljesítési időt is beírjam? Fiam, hát ezt akarnád? Nem. Mit akarnál? Hogy értse, hogy hogy működik a vállalkozás, és aztán felelősen, de szabadon hozzon benne döntéseket. Atyám, csináltunk 100 millió profitot tavaly. Van itt egy befektetési lehetőség, 50 millióba kerülne, ami lehet, hogy megduplázná a jövedelmünket jövőre. Befektessek? És az atya igazából azt szeretné mondani, hogy tégy belátásod szerint. Mikor mondhatja ezt? Miközben teljesen szeretné, hogyha a fia nem bukna bele, és szeretné, hogyha a vállalkozás is jól működne. Mikor mondhatja ezt? Ha már megtanított neki mindent. És amikor átadta a szívét is, hogy ő hogyan gondolkozik az élet dolgairól, a vállalkozásról, mi fontos és mi nem. Tudom, hogy az atyám, az atya szíve dobog a fiúban. És ha ez így van, akkor azt mondhatja neki az atya, hogy tégy, ahogy jónak látod. Én veled leszek. Ez az emberi szabadság és méltóság szintje. Isten ide akar felnevelni, nem rabszolga vagy, aki... Szaladj, ugye, szaladj, hogy az lehet, hogy az elején, tudod, amikor egész kisgyerek vagy, mint az atya. Ő is, anyika, hát arra is. Idehozod apának a ceruzát? Tata, és elmegyek a ceruzát. És ez nekem dicsőséges, hogy elhozhattam apának a ceruzát. Amikor aztán 20 éves vagyok, akkor az 50 milliót szeretném befektetni, úgy, hogy rám legyen bízva. De ahhoz fel kell nőnöm. És Isten mindössze ennyit tesz, felnevel minket azokká, amik csak lehetünk, az ő királyaivá. És sohasem vagyunk rabszolgái a körülményeinknek, hanem csak is Istennek. De ez hogyan lehetséges? És ezzel befejezem. Egyetlen egy módon, Galácia 2.20. Élek, így hangzik, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én is. Itt a válasz, ugye, a kérdésedre. Kell a kereszt. Én is meg kellett, hogy halljak. Ha én élek, akkor nem veszek tudomást Isten lehetőségeiről, erejéről és gondoskodásáról. Akkor a saját erőmből élek. Úgyhogy ezzel kezdődik. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én is. Azaz, lemondtam minden erőmről, minden lehetőségemről, minden önakaratomról. Élek, ha bár keresztre vagyok feszítve, ugye? De már nem én, hanem a Krisztus él bennem. Azaz, miközben én meghaltam, helyet adtam annak, hogy Isten adjon nekem erőt. És a helyzet az, hogy amikor valaki elfogadja Jézus Krisztust, mint a megváltóját, azaz megtér, akkor a Szent Szellem, Isten harmadik személye, ugye a Szent Háromságból, beköltözik az ő szellemébe, és tényleg ott van vele. A kérdés csak az, hogy én hagyom-e, hogy ő gyakorolja a hatalmát, a szerető, szelíd hatalmát bennem, vagy sem. És amikor a keresztnél élek, azaz feladom a saját életemet, akkor megengedem neki, hogy ő adja az övét. És azt az életet pedig, amit testben élek, így hangzik a vers, és mi történik? Hát ahogy valaki keresztény lesz, nem tűnik el erről a földről, ugye? Ugyanúgy élem az életemet testben tovább, azt hogyan élem? Az Isten fiába vetett hitben, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Azaz abban a tudatban élek, hogy nem nyúlok a saját erőforrásomhoz, hanem Istenre bízom magam, úgy, hogy közben tudom, hogy Isten szeretett engem, annyira, hogy önmagát adta értem, azaz teljesen el van kötelezve mellettem. És így rábízhatom magam, Isten életére. Ő a cél, és ő az erőforrás. János 14:6 mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezt mondja Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok minden. Én vagyok az út, én vagyok az eszköz, a módszer valamihez. Én vagyok az igazság, én vagyok a valóság, amiben élsz, én vagyok a helyes válasz, és én vagyok az élet is. Én vagyok az elsődleges kapcsolat. Ha én megvagyok neked, akkor élsz. Még akkor is, ha a vállalkozásod csődöt mondott. Ha én megvagyok neked, akkor örömöd van. Természet feletti örömöd, amit soha nem lehetne csak azért, mert sikerült valami az üzletben. Ha én megvagyok neked, akkor nyugalommal élsz. Természet feletti nyugalommal. Még akkor is, hogyha valami nem sikerült az üzletben. Az életem egy magasabb szinten zajlik, miközben gyakorolni ezen a szinten gyakorlom az életemet. Ez a kulcsa a sikernek. Ez a kulcsa annak, hogy hogyan vagy képes a megfelelő dolgot elégszer és jól csinálni, még akkor is, hogyha minden ellened jön. Hogy van egy magasabb erőforrásod, egy magasabb életed. És a 22-es csapdájából ez a kimenekedés. Nem a cápát szolgálom a cégemet, hanem Istent. Nem a cápától várom a jutalmat a cégemtől, hanem Istentől. És ez a jutalom feltétel nélküli. Mert ő azt mondta, hogy azért szeretlek, mert a fiam vagy. Még akkor is, hogyha eltapsoltad az 1 milliót, még akkor is, hogyha az 50 milliót, amit befektettél, mégiscsak elbuktuk, akkor is szeretlek. Elbukom az 50 milliómat, és hogyha képes vagyok fölvenni a keresztemet, azaz csak egyszerűen elengedni a kötődésemet az 50 millióhoz, akkor ugyanolyan örömmel élem az életemet aznap este, mint amilyennel éltem volna akkor, hogyha megduplázom azt az 50 milliót. Ezt értitek? Mert nem függök tőle, nem itt élem az életemet. Ez csak játék, ezek csak számok, ez csak az álca. Kínában én vállalkozó vagyok. De öregem, én nem csak vállalkozó vagyok. Jóval több annál. És ezt jelenti felvenni a keresztemet. És amit kérdeztél, hogy valakinek van mondjuk egy rossz házassága, és azt mondja, hogy ez az én keresztem. Igen, az egy része annak a körülménynek, amit el kéne engedni. Tehát tudod, van egy rossz házasságom, amikor visznek kivégezni, akkor arra gondolok, hogy de hülye vagyok, hogy nem mondtam meg az asszonynak, hogy szeretem. Egy hárpia, persze, pokollá tette az életemet, de Isten adott nekem jóval többet annál, mint amennyit ez az asszony el tudott venni. Úgyhogy én adhatnék neki még most is. Mondhatnám neki, hogy szeretem. Ha felveszem a keresztemet, akkor tudom szeretni a hárpi, a feleségemet. És most nem a feleségemről beszélek. Encsi, ha ezt hallod, akkor nem rád gondoltam. Oké. Okay. De értitek?
Ezt
kivágott, köszönöm. Ezt a végét, a bocsánat kérdést, ugye? Vagy összemontírozod úgy, hogy tudod, nem a feleségemről beszélek, a nemet kivágod, a feleségemről beszélek. Veszélyes a Péter, végezni kell. Oké. Okay. Tehát, érted? Ha felveszem a keresztemet, akkor az, ami az én nagy nehézségem az életben, az csak egy körülménnyé zsugorodik. És erről szól nagyon sok hithősnek így az élete. Hogy hívják azt a lányt? Johnny-nak hívják? Johnny? Johnny Erickson. 10 évesen ugrott egy fejest, azt hiszem, ugye? És kicsi volt a víz, és eltört a nyakcsigolyája. És nyaktól lefelé lebénult. 10 évesen. És tudod, hogy éled így az életedet? Mennyi lehetőséged van? Oka ez a keserűségre? Hát abszolút. Hát ez egy eltolt élet. Elvesztegetett lehetőségek. De ő azt mondja, hogy nem, én sokkal többet találtam ennél. Ő egy igaz hívő ember, aki azóta számtalan könyvet írt, bátorító, lelkesítő, életörömmel, és és a vigasztalással teli könyveket. Sőt, hát van egy szolgálata, ő tanít is, meg minden. Miközben csak a feje mozog, tehát semmi más. Ő azt mondta, hogy én megtaláltam Istent. És ez, amit találtam, annyival nagyobb annál, mint amit elveszítettem, hogy az, amit elveszítettem, nem is nagyon méltó arra, hogy ügyet csináljak belőle. Ezt értitek? Erre van szükséged a vállalkozásodban is ahhoz, hogy a megfelelő dolgokat és elégszer és jól tud csinálni. Különben olyan leszel, mint egy frusztrált gyerek a homokvárával. Akár az egész életeddel lehetsz ilyen. Az életem, az... Igen, parancsolj, nem. Nagyon jó kérdés. Ez az eleve elrendeltség tanával kapcsolatos, a kálvinisták tanítják, ugye? Hogy Isten választja ki az embereket a hitre. És addig nem is hihetek, amíg Isten el nem dönti rólam, hogy hihetek. Most ez a tanítás azt gondolom, hogy egy picit félreértelmezi az írást. A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében van, erről el is olvashatnánk esetleg. Így hangzik, hogy 29. vers Róma 8-ban, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ugye ez kicsit így erről szól. Ez úgy hangzik, mintha azt mondaná, hogy Isten eleve eldöntötte, hogy te hinni fogsz, úgyhogy aztán hiszel, és aztán amikor már rajta vagy ezen a sinen, akkor semmi rossz nem történhet, eleve el vagy rendelve arra, hogy Isten képéhez hasonlóvá váljál. Viszont ugyanakkor... Ha lapozunk ugyanebben a könyvben 3-at, és a 10. fejezet végén megnézzük, hogy illetve közepén, 13. vers, 10-13, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Vagy ugyanígy a 10-ben a 9. Ha tehát száddal Úrnak valod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Itt nincs szó a kiválasztásról. És aztán aztán beszéltünk, ugye a János 3.16-ot mondtuk. Ugye? Aki segítségül hívja az Úr nevét, ugye? Aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Akkor ez hogy van? Tehát ez úgy tűnik, mintha egymásnak ellentmondó üzenet lenne, ugye? Most vagy kiválaszt, vagy az, aki hisz. És itt a feloldást az adja, hogy Isten tér és idő fölött van. Ő az örökké valóságból látja a világot, és ő számára az egész emberi történelem egy úgymond eleve elrendelt dolog. Istennek többfajta akarata van. Az egyik a tökéletes, a megengedő akarat után a felüluraló akarata. Ami valami olyasmit jelent, hogy miközben nekem megvan a szabadságom arra, hogy döntsek igennel vagy nemmel, neki is megvan a szabadsága, hogy ő is megtegye azt, amit ő akar tenni, annak ellenére, hogy én teljesen szabadon mondtam azt, hogy nem. Tehát mondjuk azt, hogy ő azt mondja, hogy menj egyenesen, én meg azt mondom, hogy jobbra megyek, és akkor őnek megvan a szabadság arra, hogy ide tegyen egy válaszfalat, és engem eltereljen megint vissza az egyenes útra. Most ilyen módon ő igazából az egész emberi történelmet elrendelte, ha lehet így mondani. De ezt úgy tette, hogy közben egyetlen emberi szabad akaratot sem bírált felül. Tehát a dolgok el vannak rendelve Isten nézőpontjából, de a mi nézőpontunkból minden a döntéseinkkel összhangban van. Most akkor hogy van az, hogy a kiválasztás? Hogyan választotta ki Isten eleve a hívőket? Hát úgy, hogy azt mondta, hogy oké, nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut. Tehát nem úgy van, hogy itt van a menny, és aki csak akar, az bejön a mennybe. Vagy aki nagyon teljesít, az bejön a mennybe, hanem úgy van, hogy a könyörülő Istenen múlik. És ez is Rómában van. És akkor ez hogy van? amelybe senki nem jöhet be, csak az, akit én kiválasztok. Ezt mondja Isten. Viszont én azt választom, aki hisz. Ki jöhet a mennybe? Csak az, aki hisz Jézus Krisztusban, mint a megváltóban. És ki hihet? Bárki. És így van, és így a kettő összeegyeztethető. Különben van egy feloldhatatlan ellentmondás. A kálvinista tan gyakorlatilag ilyen módon egy önellentmondásban él. Nem tud mit kezdeni azzal, hogy a Biblia teljes tanítása mindvégig tiszteli az emberi szabad akaratot. Nem tud mit kezdeni Timóteussal, ahol azt mondja a Biblia, hogy Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Ugye? Mert hogyha ő eleve kiválasztana valakit a hitre, és valakit meg az elkárhozásra, a hitetlenségre, akkor ő akarná, hogy valaki elvesszen. Úgyhogy van egy ellentmondás.
Azt akarja, hogy senki.
Senki.
Hanem mindenki.
Hogy mindenki üdvözöljön. Így van. Mert közben ott van a valódi szabad akarat.
De számomra továbbra is ellentmondás, de hát biztos, hogy nem választottam, de itt rá lehet, hogy nem is fogok.
Nem, én azt gondolom, hogy nem ellentmondás ez.
Hogy?
Nem, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ezt, erről muszáj beszélni. Ez fontos. Tehát én ezt nagyon jónak tartom. Oké. Isten mindenható. Fel tud-e teremteni egy olyan nehéz követ, amit ő maga se tud felemelni? Kicsit kötekszem most, de...
Itt van a vallás nagy ellentmondása, ami borzasztó nehéz, Úgy igazából.
Nem, de ezt ne ugorjuk át. Nem, ez egy nagyon fontos kérdés, nem? Igen, nem. Tudom, hogy... Tehát, látom, hogy így érzed, és jogos az érzésed. De nem akarok itt megállni. Tehát ne ugorjuk át ezt a kérdést azzal, hogy itt van a vallás ellentmondásossága. Vagy találunk egy feloldást erre a kérdésre, vagy nem találunk. De erőlködjünk egy kicsit. Próbáljunk feloldást találni erre. Tud-e Isten egy olyan követ teremteni, egy olyan nehéz követ, amit maga se tud felemelni, ha ő mindenható? Mert ez körülbelül egy ugyanolyan szintű kérdés, mint a kálvinistáknak a problémája. Ugye? Mert hogyha nem találunk feloldást, akkor elmenekültünk a kérdés elől. Nem, ezt nem szabad megtenni. De szembe kell nézni a kihívással. Oké? Tehát megmondom, hol a csapda ebben. A kérdés feltevésben van a csapda. Tehát szabálytalanul kérdeztem. Egy önellentmondással bíró kérdést tettem föl. És hogyha nem vagyok hajlandó elismerni, hogy szabálytalanul kérdeztem, akkor nincs feloldás a problémámra. Isten mindenható. Ugye? Ez az egyik megállapításunk. Miközben Isten mindenható, ez vajon azt jelenti-e, hogy ő mindent megtehetne? Ez ezt jelenti, ugye? Bármit megtehetne. Igen. De vajon azt is jelenti-e, hogy mindent meg is tesz? Ez egy nagyon fontos kiegészítő kérdés. Az, hogy Isten mindenható, vajon azt jelenti-e, hogy ő tényleg meg is tesz mindent, ami tehető? Ezt nem jelenti. Egy szabad akarattal bíró lény, egy személy megteheti-e azt, hogy bizonyos dolgokat nem tesz meg? Úgy dönt, hogy nem teszi meg. Tehát például én megtehetném-e azt, hogy nem adok enni a lányomnak? Megte?
Nem akarok mindenkit
megmenteni. Nem fontos. Nem, jól gondolod. Nem, de tényleg jó. De jó, csak hadd menjünk tovább. Tehát az egy...
Nem akarom mindenki
megfázni. Mert fontos. Tehát jogos az, hogy én úgy döntök, hogy valamit nem teszek meg. Isten egyik döntése az volt, hogy az emberi szabad akaratot nem fogom áthágni. Amikor Isten úgy döntött, hogy embert teremt, akkor az egyik nagy döntés az volt, hogy szabad akarattal bíró lényt hoz létre. Embernek lenni azt jelenti olyannak lenni, mint Isten, az összes képességgel bírni a tartalom nélkül. Ugye úgy van, hogy az ember tud szeretni, de ha Isten nem szereti őt, akkor nincs miből szeretnie. De a képessége megvan rá. Az ember szabad, ez az egyik tulajdonsága a személyességének. És Isten úgy döntött, hogy nem érinti a szabad akaratot. Úgy, hogy ő akarja, hogy senki ne vesszen el. Akarja. Abszolút, mint ahogy egy anya akarja, hogy a gyerekei éljenek, de az a gyerek egy nap 18 éves lesz, és azt mondja, hogy én drogozni fogok, és 3 év alatt halálra kábítózza magát, és az anya, ha tiszteli annak a gyereknek a szabadságát, nem tehet semmit. Könyöröghet neki, harcolhat érte, de nem kötözheti meg, és nem teheti, verheti bilincsbe, mert a szabadságát nem veheti el. És Isten, amikor embert teremtett, szabad akarattal bíró lényeket teremtett, miközben ő akarja, hogy ne vesszenek el, meg kell, hogy engedje, hogy nemet mondhassanak neki. Meg kell, hogy engedje. Ha nem így tesz, akkor a szabadságunk nem valódi. Akkor az csak egy látszat szabadság. Ez ugyanaz a kérdés, mi a bánatért kellett az édenkertjébe berakni a jó és rossz tudásának a fáját? Hát egyszer nem rakod olyan fát, amiről nem szabad enni, és nincs probléma. De akkor nincs választási lehetőség sem. Akkor a szabadságom csak egy látszat szabadság. Úgyhogy a kálvinista elképzelés nagyon kényelmessé teszi az életet, mert Isten cipőjébe tolja, tehát Istenre bízza az egészet. Azt mondja, hogy én csak élem az életemet, és ha Isten kiválaszt engem a hitre, akkor hiszek, ha meg nem, akkor úgyis elkárhozok, úgyhogy ez van. Isten amúgy is egy szemét, ha ezt így csinálja. És igazából az, tehát hogyha Isten így csinálja, akkor ő egy, legyünk őszinték, akkor ő egy szemét. Mert elrendel engem a halálra, vagy, mint egy robotot elrendel engem az életre. Hol itt a dicsőség, hol itt a méltóság? Ahhoz képest, ami írva van, ugye, mert végig azzal arról beszél, hogy ő az emberi szabad akaratot tiszteli. Úgyhogy én elfogadhatóbb válasznak tartom azt, hogy ő igenis akarja, hogy mindenki megtérjen, de tiszteli a szabadságunkat úgy, hogy nem ural le minket, hanem érvel, beszél hozzánk, és azt mondja, hogy higgy. Kérlek, higgy, aki hisz, az üdvözül. Én úgy döntöttem, mondja Isten. Ilyen egyszerűvé tettem. Ki akar a mennybe jönni? Hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneitekért? És ha igen, örök életetek van, ki hisz ebbe, tegye fel a kezét, és jöhettek a mennybe. Ez a... Isten döntött el, hogy ki jön a mennybe? Igen, ő döntött el. Ő rendelte el eleve, hogy aki hisz, annak örök élete legyen. De nem hagyta ki a szabad akaratot. Azt mondta, hogy a szerződésben 2 aláírás kell. Én aláírom. A szerződésben benne van, hiszek Jézus Krisztusban. Isten aláírta. És oda teszi eléd. Neked is alá kell írnod. Ennyi. A kérdés az, hogy mindenki elé oda teszi el. És erre is, ha nézzük az írást, az a válasz, hogy igen. Isten gondoskodik róla, hogy az üzenetet minden ember megkapja. És aki pedig nem kapta meg a teljes üzenetet, azt a megkapott üzenet mértéke szerint számoltatja el. Tehát az emberevő a dzsungelben, aki nem hallott még az evangéliumotról, az azt szerint lesz elszámoltatva, hogy az általános kijelentésre hogyan reagált. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmeteket, és ha van még kérdésed, örömmel, tehát, hogy nem, legközelebb, de nagyon jó kérdések, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, hogy... Igen.
Ez a klubszerűség, aha, hogy vallassz-e engem, és ettől ez egy gőgös Isten, és én akár megyek a elkárhozottak felé, de nem alázkodom meg, csak azért, hogy bekerülhessek a klubba.
Értem. Ez is egy jó érzés. Én ezt abszolút átérzem. Amikor így kerestem Istent, én egy nagyon büszke ember voltam. Tehát én úgy beintettem dolgoknak, és hogy azt el sem tudom mondani. És ez engem is zavart. Ez abszolút zavart engem. Tehát miért?
Az angol klub, hogy akkor
igen.
Nem tudtam, hogy bejött, aki nem az.
Igen.
Tehát ha én fölvállalom, viszem a pecsétet, hogy én hiszek, akkor megyek.
Igen. Akkor ilyen kirekesztő. Ugye? Tehát egy kicsit ilyen kirekesztőnek tűnik. Mondd csak. Ja, ez nagyon jó. És nagyon igazad van, tehát hogy tehát például amikor arra gondolok, hogy van ez a vallásos, tudod, ez a hű de keresztény vagyok, és ez engem is zavart. De aztán kicsit később, ahogy így gondolkoztam meg, így ahogy tanultam erről, így megértettem, hogy Isten egy nagyon egyszerű, közte és közted lezajló, apró pici kis, nagyon egyszerű kis személyes igent vár. Csak ennyit. Tehát, hogy azt a vallásos, kicsit képmutató, én keresztény vagyok, te nem vagy, én jó életet élek, ezt így nem várja, hanem igazából csak annyit, hogy hogy megértsek egy nagyon alapvető, de fontos dolgot. És ugye az előbb idéztem János 14-ből Jézust, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az így folytatódik. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát itt van egy metafizikai kérdés, egy valóságra vonatkozó kérdés. Hogyan lehet a mennybe jutni? Hogyan lehet a halál után tovább élni? Hogyan lehet isteni erőforrásból élni, és nem csak az enyémből? Ez egy nagyon, tehát olyan, hol van az ajtó a szobán? Ég, tűz van itt bent, hogyan jutok ki, hol van az ajtó? És Isten azt mondja, hogy csak én tudok ajtót nyitni a falon. És ez csak meta, ez tény, nem, a mennyben nem le, az ember nem képes olyan magas tornyot építeni, nem képes olyan jó embernek lenni, nem képes olyan őszintének lenni, hogy azzal bejuthatna a mennybe. Vagy Isten nyit egy ajtót, és én azon az ajtón megyek be, vagy nem jutok be a mennybe. Ez csak egyszerű tény, mint olyan, hogy át tudod-e úszni a csendes óceánt? Nem tudom, ha csak nem ülök egy hajóba, és a hajó át nem visz. Úgyhogy szükségem van egy hajóra. És itt van az, hogy Isten azt mondta, hogy viszont ezt a hajót, vagy ezt az ajtót nagyon egyszerűvé akarom tenni. Pont azért, mert azt akarom, hogy senki ne vesszen el. Tehát olyan egyszerűvé akarom tenni, hogy ennél egyszerűbbre ne lehessen. Tehát épp hogy csak benne legyen a szabad akarat, de semmilyen teljesítmény nem követel. És ezért van az, hogy ugye a stiklizős is a mennybe juthat, hogyha, mert olyan egyszerűvé van téve. Tehát valaki meg él egy tök jó életet, de büszke és kemény, és a falon akar átmenni, és a falat tapogatta egész életében, és az ajtót meg elkerülte. Tudta, hogy ott az ajtó, de azt mondta, hogy nem megyek át rajta. Habár egy jó életet élt, egyszerű metafizika. Ott akart átmenni, ahol nincs híd. Ott akart átmenni a falon, ahol nincs ajtó. És nem jutott át. És nem az volt, hogy Isten azt mondta, hogy te nem jöhetsz, hanem ember, miért nem fogtad meg azt a bánatos kilincset, és nyomtad le? Bent kellett égni a szobában csak azért, mert neked büdös volt az ajtó, vagy zavart az ajtó, vagy nem tetszett a színe, vagy bármi. És ezen a ponton megértettem, hogy oké, lehet, hogy az én igazságérzetem szerint ez nem igazságos, mert az a gangster, aki utolsó pillanatban észreveszi, hogy ott az ajtó kirohant, én meg, aki méltósággal és nagyszerűen éltem az életemet, én itt égtem bent, de én is kimehettem volna azon az ajtón. Úgyhogy ilyen módon nem igazságtalan. Ugyanúgy kimehettek én is, és a legnagyobb bűnös is, egyébként megjegyzem, hogy ha igazán tudnád, hogy ki vagyok, akkor lehet, hogy látnád, hogy nincs nagy különbség a legnagyobb bűnös és köztem. De lehet, hogy közted és a legnagyobb bűnös között sincs olyan nagy különbség. És még valami. Ha hívő vagyok, tehát azt mondtam, hogy oké, ajtót lenyomtam, és utána élek egy stiklizős életet, és ez nagyon fontos, Isten elbánik velem. Ugye erről beszéltem. El fog jönni hozzám a kupleráiba, és azt fogja mondani, hogy Sanyikám, mit csinálsz? Öregem, hát mit csinálsz? De óvatosan, tehát ő ezt szeretettel kezdi, de ha én ellenállok, akkor előbb-utóbb eltöri a kezemet, lábamat. Tehát létezik olyan, hogy halálos bűn, ami azt jelent, nem azt jelenti, hogy egy bűnt elkövetek és meghalok, hanem hogy olyan sokáig állok ellen Isten szerető nevelésének, hogy azt mondja, hogy oké, feladom, nem lehet veled mit csinálni, előbb hazaviszlek. 10 évet csinálod ezt a kupleráj dolgot, már mindent megcsináltam, amit csak lehetett, hogy abba hagyd, és te csak keményen, csak ellenem, oké, vége. Hogy? Föllázadnak a csajok is megölnek. És vége. És vannak emberek, akik hamarabb halnak meg, mint kellene. Nekem elég közeli rokonom van, aki hiszem, hogy így ment el jóval hamarabb, mint hogy kellett volna. Ez nem játék, tehát nem igaz az, hogy én csak megtérek, és aztán élem a stiklizős. Nem jutok. Tehát, hogy én lehet, hogy megnyitom a kuplerájomat, és 10 év után meghalok, holott még élhettem volna 50 évet, de a mennybe megyek. Tehát ez fontos. Tehát Isten nem vonja vissza az örök életet, amit adott, de mert hülye voltam, ezért egy csomó mindent elveszítek az életben. És a mennyben is. Tehát, hogy ennek következménye lesz odaállt. És ugye gyűjthettem volna kincseket 50 évig, de én 10 évig tékozoltam. Van-e különbség? Hát hogyne? Persze, lesz különbség a mennyben. De az ő szeretete felém. Tehát a mennyben mit fog mondani? Gyere ide, hadd öleljek meg. Jó nagy marha vagy, miért kellett ezt így elszúrni? De ezt miért kell mondani? Azért, mert tényleg jó nagy marha voltam, és tényleg elszúrtam, de ő ugyanúgy szeret. Ez nagyon fontos, mert ha nem így van, akkor félni fogok Istentől. Ha nem így van, akkor hogyan bízhatnám rá az életemet? Akkor nem fogom megtenni, akkor a saját életemhez fogok ragaszkodni. Mert azt tudom, hogy rossz, de legalább ismerem, és legalább tudom, hogy mire számíthatok. Úgyhogy jól teszed, hogy gondolkozol ezeken, tetszik ez nekem, én is ezt csináltam, és nem baj, hogy vannak kemény kérdéseink, kell, hogy legyenek. És csak egyszerűen érdemes tovább gondolkozni rajtuk. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és lehet, hogy van még programunk mára, úgyhogy mondjuk el egy imát, és aztán menjünk haza. Mindenható Isten, köszönjük neked ezt a mai délelőttöt, és arra kérünk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat egy olyan módon, hogy ne csak értsük őket, és ne csak próbáljuk őket alkalmazni, hanem hogy részévé váljanak az életünknek. Hogy tényleg fel tudjuk venni a keresztünket, és ez egy örömteli dolog, egy könnyű dolog legyen. Hogy reggelente úgy ébredjünk, hogy alig várjuk, hogy lecserélhessük a saját erőnket a tiédre, a saját elképzeléseinket, a te szerető és kedves tanácsaidra. És hogy így egy sokkal bölcsebb, egy sokkal erősebb, egy sokkal nyugodtabb életet élhessünk, mint amilyet önerőnkből valaha tudtunk volna. És hogyha van köztünk valaki, aki esetleg még nem biztos benne, hogy megtért, hogy elfogadta Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor csak szeretném, hogyha tudnád, hogy ez az első lépés, ezzel kezdődik minden, nagyon egyszerű, csak alá kell írni a szerződést. Isten odaadta a fiát áldozatul, hogy helyettünk kifizesse a bűn árát, hogy meghaljon helyettünk. Úgyhogy neked már nem kell örök halált halnod. És a dolog ilyen egyszerű. Egyszerűen azt mondod, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy te vagy Isten, és tudom, hogy meghaltál a bűneimért. És aki hisz te benned, annak örök élete van. Te így döntöttél. Ezt választottad, hogy aki hisz, annak örök élete legyen. És csak egyszerűen mondd neki magadban, hogy ha ez ilyen egyszerű, akkor én elfogadom. Miért is ne? Persze, csináltam már nagyobb hülyeségeket is. Elfogadom. Adj nekem örök életet. És ebben a pillanatban ez meg is történik. Isten szelleme beköltözik a te szellemedbe, és veled marad örökre. Vezet és segít téged az életben. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, Atyám, a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm. Úgyhogy, hát boldog új évet kívánok nektek, és jövőre találkozunk. Igen, az az egy vers, azt felolvasom nektek. Ja, azt ellapoztam onnan. Hol volt? Timóteusban. Azt felolvasom még nektek. Timóteus volt. 6-6, és ott volt nyitva a Bibliám, ámulatos. Azt mondja, 6-6, valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárokba egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Ez erről szól, amiről beszéltünk. Ugye nem a pénz, hanem a pénz szerelme. Meg akarok gazdagodni, az azt jelenti, hogy a vállalkozásom az Istenem. Muszáj, meg nagy kell, hogy legyél. Az én életem lényeg az, hogy te nagy legyél. És akkor mi vagyok? A rabszolgája vagyok a vállalkozásomnak. Sok fájdalmat okozok magamnak, és nem tudok élni. Nem tudok igazán élni. De ha a vállalkozásom megmarad az én szolgám, és Istennel élem az életemet, akkor lehet, hogy a vállalkozásom is jobban jár, de az biztos, hogy az életben sokkal több örömem lesz. Nagy nyereség, nagy nyerességgel élek. megelégedettséggel.